Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor vezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok tartalmából a Párcium kastélyai találkozási pontjai voltak a magyarországi és az erdélyi arisztokráciának. Ezek a kastélyok sok esetben nem magyar családok tulajdonába kerültek, akik közül egyesek elmagyarosodtak. Ugyanakkor nagyon sok erdélyi származású családnak volt birtoka ebben a régióban. Műsorunkban többször érintettünk Párciumi kastélyokat, főleg azokat, amelyek Erdély és a Párcium határán találhatók, mint például Zsibó és Szilágy nagyfalu. A zicsiek a bihardiószegi és a körösgégényi, vagy a magaslaki kastélyaikkal vannak jelen. Aranyosmegyes az egyik legszebb reneszánsz várkastélyunk, Élesden és Mezőtelekden pedig a betlenek és a hallerek tartották udvaraikat. Ma déli témánk a zicsiek, a telekiek és a hallerek nyomában a Párciumban.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a szombaton is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nem is akármilyen tisztelettel köszöntünk itt a stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is együtt lehetünk.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm szerkesztő úr, jó napot kívánok hölgyeim és uraim. A mai műsornak a témája ugyancsak a Párciumi kastélyok, illetve a Párciumi kastélyokról szóló műsorunknak egy újabb fejezete. Tehát, hogyha az elmúlt műsorban két kastélyt mutattunk be, ugye ezek voltak a Székelyhídi és a Nagykárói, akkor a mai műsorba több kastély is bemutatásra kerül. Egy kis emlékeztetővel kezdjük talán a mai műsort, tehát egy héttel ezelőtt Székelyhídon jártunk, itt a régi zólyomi várkastély alapjaira épült kastély történetét mutattuk be. Ez a kastély a 18. században a Dietrichsteinok, illetve a Stubenbergek tulajdonába került, és neki köszönhetően a régió egyik fontos gazdasági központja lett. A mai kastélyt úgy tartják a történészek, hogy talán a Dietrichsteinok építették a 18. század közepén, de a mai kinézetét az csak a 20. század elején nyerte, ez pedig már a Stubenberg családnak köszönheti. A kastély teljes körű felújítását a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vállalta magára, ez néhány évvel ezelőtt elkezdődött, és remélhetőleg a következő években folytatódik. Ugyanakkor a nagykárói Károlyi kastély nagyon izgalmas történetét is bemutattuk, hát néhány fontosabb eseményt emeltünk ki a történetéből. Egy olyan várkastélyról van szó, amely a középkorban épült, tehát 1480-as években kezdődik a története, de hát a mai kinézetét az csak az 1890-es években nyerte el gróf Károlyi Istvánnak köszönhetően, és már a 20. század elején alapjába véve inkább családi múzeumként működött, család nem lakta állandóan, Később pedig különböző célokra, az állam rendelkezésére bocsájtotta a család. Talán ennek köszönhető az, hogy 1945-1949 után nem vált egy romkastélyá, ugyanis itt működött a helyi múzeum, működött benne a művelődési ház, és ezt a kulturális központ szerepét megtartott 1990 után is, tehát elsősorban múzeumként szolgál. Néhány évvel ezelőtt nagyon szépen felújították, és a környék egyik nagyon vonzó turisztikai látványossága.
Köszönjük az előzetest és az emlékeztetőt. Történész úr, a zicsiek jelenléte kiemelkedően fontos a régióban. Beszélgetésünk folytatásaképpen mutassuk be az említett família család kastélyait is.
A zicsi családnak a jelenléte a környéken nagyon érdekes. Ugye a műsorban többször említettük azt, hogy ugye ők Erdélyben is jelen vannak. Igaz, hogy mindössze két birtok esetében, tehát főleg Székelyföldváron, illetve Vajdaszentiványon. A zicsiek egy dunánduli család, ott vannak a birtokaik. A Párciumba igazából vásárlás útján kerültek, tehát a 19. század elején vásároltak itt birtokot, elsősorban a Batthyányiaktól. Pontosabban egy testvérpárról van szó, gróf Zicsi Domokos, veszprémi püspök és testvére Edmund Ödön vásároltak birtokokat, és Domokos halála után az ő birtokai is testvérére, illetve testvérének a leszármazottjaira szálltak, és Edmund leszármazottjai, Edmund vagy Ödön leszármazottjai közül talán legfontosabb kiemelni gróf Zicsi Jenőt. És itt hadd álljak meg egy pillanatra a kastélyok történetének ismertetésében, hogy bemutassam egy picit gróf Zicsi Jenőt, aki 1837-ben született, 1906-ban halt meg, és nagyon-nagyon sok gondot fordított a magyar ipar fejlesztésére, illetve a magyar néprajz kutatására. Kereste a magyarok őstörténetének nyomait Oroszországba, illetve Ázsiába, tehát tudományos expedíciót vezetett ezekre a területekre. Elnöke volt a Műemlékek Országos Bizottságának és az Országos Iparegyesületnek, majd 1865-tel kezdődően három cikluson át Élesd választókerületének országgyűlési képviselője. Budapesten egy palotát építetett, és itt helyezte el nagyon értékes gyűjteményét. A zicsiek kastélyainak a bemutatását elsősorban a Magaslaki kastéllyal fogjuk kezdeni. A források tanúsága szerint akkor, amikor ez a birtok a zicsiek tulajdonába került, akkor már létezett itt egy valamilyen vadászlak, tehát 1846-ról beszélünk, amelyet azonban 1887-ben lebontottak, és ekkor Őri Farkas Kálmán és Flatt Károly tervei szerint egy új vadászkastélyt építettek, lehet azt éppen vadászháznak nevezni, egy rönkházról beszélünk, amely pár év múlva, pontosabban három év múlva, 1890-ben, az is ők pontosan mikor, húsvét hétfőjén porrá égett berendezési tárgyaival együtt. És ekkor döntött úgy a tulajdonos Zicsi Jenő, hogy egy új kastélyt fog építetni. Ennek a kastélynak az építésére 1891 és 1893 között került sor. Ez az a kastély, amely mai napig is létezik Magaslakon. És azért, hogy képet kapjunk arról, hogy hogyan is nézett ki Zicsi Jenő nagyon-nagyon gazdagon berendezett kastélya, segítségül tudunk hívni korabeli forrásokat, ugyanis nagyon-nagyon sok korabeli lapban leírták a magaslaki kastélynak a berendezését, írtak az itt zajlott vadászatokról, tehát hogyha kezünkbe vesszük ezeket a korabeli lapokat, akkor nagyon-nagyon érdekes történeteket fogunk megtudni. Én kettő ilyen idézetet választottam ki, az egyik 1893-ból származik, a vadászlap 1893-as egyik számában kerül bemutatásra a magaslaki kastély, sőt még Zicsi Jenő is ír néhány sort arról, hogy hogyan is született meg a kastély. De én azt a részt fogom önöknek felolvasni, amelyben a kastély berendezését mutatják be. A magaslaki vadászlak igen terjedelmes, szilárdan épített emeletes kastély, négy toronnyal, melyek legmagasabbika 42 méter. A házi úr külön lakás csoportjain kívül még számos vendégszobával, a vadászuraknak, erdészek és cselédeknek, aztán lakoma és éttermek, konyhák és raktárak. Földszinten van az átrium, vagy fegyverterem, mely régi fegyverek gyűjteményével és agancsokkal van díszítve, s roppant márvány kandallójából ölfahasábok pattogó lángjai enyhítik a szigorú téli hideget, hol a vadászatról visszatérő urak legelőször is betérnek felmelegedni, s egy csésze teát szoktak elkölteni az ebédre átöltözés előtt. Ettől jobbra, balra vannak az erdészek szobái, konyhák, éléskamrák, az erdészek nagy ebédlője és a szolgaszemélyzet helyiségei. Az átrium kiegészítő részéül a bal oldalon az idén egy újabb szárny emeltetett, mely szintén több szobát tartalmaz, mind a földszinten, mind az emeleten. Az átrium ajtaja folyosóra nyílik, melyből egy nagy lépcső vezet fel az emeletre, hol az alsóház hasonló hosszú folyosóból jobbra-balra vendégszobák és az étterem nyílnak, míg északi végén a háziúr elkülönített lakrésze van, mely áll egy szalomból, egy ebédlőből, egy hálószobából, egy csinosan berendezett és több ezer kötetből álló könyvtár és egy fegyverszobából, ugyanebben egy elkülönített ablakfülke szolgál a háziúr íróhelyéül. A butorzat hazai ipar, gazdag és ízléses faragványokkal, az ablak színes üvegzettel, melyen át a napfény a medvebőrökkel terített padlón táncol. E vadászlak szalonjának egyik érdekességét képezi a nagy díszes vadászalbum, mely telve van a vadászatok eredményeinek leírásával, s melybe a vadászvendégek hajlamuk szerint részint poézisban, részint prózában, többen rajzokban is hagyják emlékezetét a vendégszerető kastély és környékén átélt szép napoknak. Bevezetésül pedig a vadász úr leírta a vadász kastély és uradalom történetét, amióta az a család birtokában van. Ebben megemlíti, hogy a Magaslak cím onnan ered, mert a Kaukázusba tervezett utazásakor, a magyarok eredetének kinyomozására szándékozván, az e célból megszerzett térképen egy így nevezetű hegyi kastély volt beírva. Ideig az idézet, amely a vadászlap hasábjain jelent meg 1893-ban, és egy másik idézet néhány évvel későbbről, itt már 1901-ben vagyunk, ez pedig az Új Idők című lapból származik, egy a nevének csak a kezdőbetűit, a vállaló író tollából, és akkor következzen ez is. A Bihar megyei Éresdi állomáson szép fogatok várták a kis társaságot, melyet Zichy Jenő gróf hívott meg a magaslaki kirándulásra. Lugosra érve, a csinosan berendezett kényelmes kastélyban pihentünk meg, és másnap körüljárva a kis helységet meggyőződtünk, hogy a gróf ugyancsak megmagyarosította azt. Az iskolában, kik a magyar nyelvben legjobban haladnak, külön kitüntetést is kapnak. Néven szólítja a gróf úton útfélen a gyermekeket. Tudsz-e magyarul? És a magyar feleletre ugyancsak jutalom jár. A gyermeksereg úgy kíséri lépten nyomon, mert évek óta tudja, hogy azt az ezüst pénzt, mivel telve vannak zsebei, nekik juttatja. Egy friss zápor után megint előállottak a fogatok, de milyen fogatok? Ökrös szekerek, szénaülésekkel, melyeket pokrócok takartak. Az urak közül néhányan, meg az uradalmi vadászok lóháton kísérték, de akadt több gyalogos kísérő is. Így vonultunk ki, festői sorban, akárcsak feszti körképének egy részlete. Bejutunk az erdei útra. Föl, föl, folyton a meredek hegynek. Erős vízmosásoknál ugyancsak emelik, hol elől, hol hátul a szekerek kerekeit, nagy fatörzsök és gyökerek állják néha az utunkat, az erdő mind sűrűbb, az út mindinkább meredekebb, egy-egy vadmadár rebben ijetten tova, ősszalad át az úton, később a sűrű homályából kis Szent János bogárkák, mint apró fénylő lámpácskák világítnak elő. Így megy ez 5-5 órán keresztül. Szemünk egészen megszokta a sötétséget, csak is a fák alakjairól látjuk, hogy elhagytuk a tölgy és a csere erdőt. Egyik törzsön emléktábla jelöli azt a helyet, hol Milán király utolsó vadászat alkalmával állott lesen. A magaslaton tündérpalota ötlik a szemünkbe. Tornyának legfelső ablakaitól a földszintig mindenütt pazarul kivilágítva. Attól tartunk, hogy eltűnik ismét olyan meglepően mesés és szép a látvány, hogy alig akarunk hinni szemünknek. Megáll a karaván, már várnak azok, kik lóháton előbb fölértek, és mi leszállunk. Széles, oszlopos lépcsőzeten megyünk az átriumba, ahol páncélos alakok állanak a magas nagy kandalló mellett. Fegyverek, asztalok, székek, hímzések, agancsok és csillárok teszik a berendezését, jobbra és balra vendégszobák. Fent az emeleten még szebb világ vár ránk. A hosszú folyosó falain végig hatalmas medvebőrök, óriás vatkan, hiúz és vadmacska fejek, a Kaukázusból hozott legkülönfélébb ritka agancsok. Az őstégi lábas óra közben lomhán ketyeg, koppan egyet-egyet, mintha Longfellow-val mondaná, mindörökké, soha többé. Belépünk az ebédlőbe. Világos faburkolat borítja az egészet, gyönyörű, régi, magyar stílű domború faragványokkal, melyen tulipán, gyöngyvirág és más magyar virágok színezve pompáznak. Az ajtók székelykapu formára vannak faragva, felül a kedves, hagyományos galambházzal egyesítve, mely tükörhátterével csalékonyan mutat. végig tálasok mindenféle kancsóval és drága edénnyel megrakva, a pohárszék fölött kupola alakú dísz van alkalmazva. A nagy tulipános láda Bánfihunyadról került ide, és az eredetien festett plafon egy magyar hímzésű, mintás dohányzacskónak gyönyörű utázata. A teaasztalkán egy hatalmas réz szamovár Moszkvából. A világos fába színesen égetett tulipános berendezés a gyászos emlékű Meyerlingi kastélyból került ide. Ablak nincs, és mégis milyen világos mindenütt. Ez is egy eredeti gondolat, a közepén ugyanis nagy közfal van, két oldalt tágas, boltíves nyílások, amelyek szintén székelykaput alkotnak, és a túloldalra vezetnek, hol a nagy, tágas, nappali vagy dohányzó terembe jutunk. Négy nagy ülőcsoport van itt. Első a masszív sötétkék és bordó színezető az asztal, valamint a székek Moszkvából valók. A másik csoport kagylóval van berakva, olasz munka, mely ismét magyar stílű, cirbolafából készült. Mind a kettő alatt hatalmas medvebőrök láthatók, melyek egyikét, egy óriás fehér medvét Pajer Gyula Zicsi földről hozta haza emlékbe. Az elválasztó középfalnál gyönyörű fekete vertvasból és márványból kandalló áll, mert 11 ágú nehéz bronzzsirandó és kandallóvédő díszít. Egykor a szerencsétlen sorsú Miksa császár tulajdona. Majd ismét ében fatalpon vertezisből gyönyörű kivitelben vadász és szarvas agancsában keresztül Zicsi címerből a főcsoport. Ezt a szép emléket Milán király külön készíteti az ő kedves barátjának, Zicsi Jenő grófnak, mely ajánlást az oldali ezüstlapokra franciául rá is vésette. A gróf lakosztálya egy nagy szalon, melynek minden darabja külön is érdekes. Pompás nagy szőnyek közepén egy széles, támlátlan ülőhely körülötte más és más alakú székek. Régi olasz és francia munkák nehéz sejem vagy goblennal bevonva. Értékeségi képek, sejemre festve finom francia munka. Tintorettótól rajzai. Duffingertől egy ritka kép, mésző, kosák és több híres nevű művész képei melyeket elősorolni alig lehet. Porcelándíszek, gyönyörű kajdácsok, piros cseresznyét markolva, eredeti csillár, könyv és díszekrények, ládák, antikóra, Zicsi Edmund gróf szép kararai márvány mellszobra, az ablakokon pedig nehéz kézimunkahímzésű, bordűrös, drága függönyök, stb. Így megy ez szobáról szobára, hogy belefárad a szem, de pillanatra sem csökken az érdeklődés. Mint egy régi fejedelmi kincses házat látna maga előtt az ember, de a modern tudomány sem hiányzik abból. Könyvek, acélmetszetek, térképek sokasága, messzelátók képviselik a modern világot ebben a tündéri millióban. Ezentúl a vendégszobák hosszú sora a felső emeletig és a torony aljában. Vagy 25 lakosztály van ott berendezve, mindenhol kényelem, ízlés és műtárgyak sokasága. Magas lak a Polyánán. Ez a neve a sasfészeknek. 2600 láb magasságban erdőségek közepette a fensíkon áll a remek várkastély. Régente csak egy kis vadászlak volt a Polyánai Flórahegyen, s már akkor is földjártak az urak dúvadak hajtására. Később egy nagyobb és szebb lak épült, mint Ádász kéz földgyújtott, úgyhogy egész berendezésével együtt porig égett. Ekkor határozta el a gróf, hogy állandó kastélyt épített, mely dacul az idővel s a gonosz emberekkel. És íme most egy pompás várkastély áll az egykori kis vadászlak helyén. De micsoda fáradtsággal járhatott az építése és berendezése tekintve a meredek utat, melyen hozzá el lehet jutni. Annál büszkébben áll most magaslak, melyről az itt lévő emlékkönyv első lapjaira azt írja maga a gróf. Őseink kijöveteléről tett tanulmányaimban egy régi vár romjait leltem, mely a hunok korszakában magaslaknak neveztetett, s mely néven a Kaukázus lakói már ismerik. Általam a Polyánán emelt vadászkastélyt őseink emlékére magaslaknak neveztem el. Nem mulandó gyenge építmény ez többé, szilárd anyagból sziklára épült kastély. Hirdessed a későbbi utókornak, hogy ragaszkodunk a múltnak dicső emlékéhez, és bízunk rendíthetetlen elhatározással nemzetünk jövőjében, önállóságában és függetlenségében. 1892. április 10. Leírni alig lehet magaslak szépségét. A fehér, majdnem várszerű falak, a barna szegélyű, loggiaszerű ablakok, a zöld tető, az erkélyes nagytorony, az apró piros tornyocskák, a terasz az ércből készült napóra, az oszlopok, a sárkányfejek, az ereszeken a nürnbergi lámpa mind együttesen érdekessé teszik. Az aranyos Zicsi címert egy nürnbergi antikvárnál fedezte fel a gróf, hogy hogyan került oda, azt kifürkészni nem lehetett. Most ott díszeleg az átrium bejárata fölött. Nem hiába szeretett idejárni Milán király, de sok vidám napot is éltek ott együtt. Midőn vadászat után megfázva hazaértek, az átrium kandallójában ölhasábok pattogtak, a szolgasereg párolgó teát kínált az úritársaságnak, kik utóbb az elejtett vadzsákmánnyal együtt csoportosítva fényképeztették le magukat. Még utolsó fohászaiban midőn már érezte, hogy nincs mentség számára, mondta szegény Milán, Zicsi, ich komme nicht mehr nach magaslak, ugye tehát Zicsi, nem jövök többet magaslakra. Szerette ő magyar barátját, ki ritka önfeláldozó hűséggel volt utolsó percig mellette. Több emlék látható tőle, de legértekesebb az a figyelem és meglepetés, melyben Belgrádban részesítette, midőn is a király kértére ázsiai tanulmányútjáról vetített képekkel tartott a gróf előadást. Érdekkel nézték, hallgatták, és olyan vége volt, a közönség csak nem mozdult. A gróf majdnem zavarba jött, és újra kijelentette, hogy sajnálja, de nem rendelkezik több képpel. Ekkor föltűnik egy kép, és ott van magaslak, más kép, a magaslaki vadászcsoport, ismét más, és Zics Jenő gróf képe jelenik meg, mit szűnni nem akaró Zsivióval fogadtak a belgrádiak. Az egész meglepetés eszméje Milán királytól volt. Holdas estéken olyan misztikus az a csend, amit közel az ég és csillagokhoz körülvesz. A fenyők csúcsai, mintha megvolnának ezüstözve, olyan bűvös fényben csillognak. Elfeledjük a távoli nagyvilágot minden gyarróságával, lelkünk megifjul, és csak merengünk a természet titokzatos édes csendjében. Vagy máskor, midőn a vihar végigfut, szinte rémesen recsegnek, zúgnak szegény fenyők, és eltűnnek szemünk elől. Egészen felhők között vagyunk, akár egy óriás léghajón lennénk köd és felhőkben. Ilyenkor végig búvárkodunk a termekben, újra és újra megnézzük a sok érdekes látnivalót, vagy a könyvtárból szedünk könyveket, vagy hallgatjuk a házórának roppant érdekes élményeit. És fantáziánk elvisz egy messze világba. Látjuk Kínát, Oroszországot, a Gobi-sivatagot, Kaukázust az ő szilaj, bár, de daliás népével, látunk más nemzeteket, szokásokat, az Zics család ősi ivadékait, az Zics Jánov hercegeket, kik büszkék lehetnek-e magyar főúri rokonvére. Magaslakot ki egyszer ott volt, nem felejti el. Visszagondol, s bár nincs olyan Fontana di Trevi-je, mint Rómának, mely vízből, ha itt áll, visszavágyódol, mégis megvan annak vonzó ereje. Idáig az idézet 1901-ből. Azt is meg kell említeni, hogy a történészek úgy tartják, hogy a 20. század elején kastély falán elhelyeztek egy táblát, egy márványtáblát, amelyen következő felirat volt olvasható: Magaslak Poljána Flóra, ez a vadászkastély épült, ami kegyelmes urunk Zicsi és Vásonkői Zicsi Jenő gróf ő nagy méltósága óhajtásából az úrnak 1891. esztendejében a leégett vadászlak helyén. Ezen emléktáblát mély hálából emeltem, alföldi Flatt Károly uradalmi tisztartó. Zicsi Jenő 1906-ban bekövetkezett halála után a birtok fiára, Zicsi Rafaelre szállt, aki 1920 után is megtartotta a birtokot, habár ő már nem élt itt, nem lakott Románia területén, és végül úgy döntött, hogy a birtokot eladja. Erre az eladásra 1928-ban került sor, ekkor egy cég vásárolta meg, a fafeldolgozással foglalkozó nagyváradi Darvas Lágos cég tulajdonába került. Tőlük államosították a kastélyt. Később, pontosabban 1970-es években a Fogyasztási Szövetkezet adminisztrálásába került, étteremként működött, szálloda volt benne, később a hadsereg is használta, és hát a 90-es évek második felében a várat hegyaljai görögkeleti apácazárda szerezte meg, akik felújították a kastélyt, nem sokat tartottak be a műemléki előírásokból, de a kastély napjainkban legalább nem rom. Habár itt a tulajdonjog körül vannak tisztázatlan dolgok, de hát ezt most nem célunk nekünk itt utána járni ezeknek a problémáknak. A következő Zicsi kastély, amelyről kell szólnunk, az a Körösgégényi kastély, amelyet Zicsi Domokos veszprémi püspök emelt 1860-ban. Igazából ez egy egyszerű kastély volt, amelyet aztán 1904-ben Zicsi Ödön egy vadászkastélyá, egy neogótikus vadászkastélyá alakított, és ezt lehet ma látni. Viszont az ő esetében is ugyanaz történt, mint Zicsi Rafael esetében, tehát 1918 után a romániai birtokok kikerültek a család kezéből. Ebben az esetben is az történt, hogy 1920-as években egy Prahova megyei olajkereskedelemmel foglalkozó üzletembernek, Alexandru Gyorgye Matescu-nak adták el, és Matescu családjától államosították 1949-ben, ezután tüdőszanatóriumként működött nagyon-nagyon sok éven keresztül, még a rendszerváltás után is, viszont jól karban tartották, tehát az épület nem lett rom. Matescu örökösei megkezdték a pert, hogy a kastélyt visszaszerezzék, viszont ez a pereskedés már több éve zajlik a család különböző ágai között, a kastélyból közben a szanatórium kiköltözött, tehát az épület üresen áll, még nincs veszélyes helyzetben, de hogyha nagyon elhúzódik a per, akkor talán gondok akadhatnak. És még nagyon gyorsan a harmadik kastélyról, hiszen Bihar Diószeget is említettük, ugye egy Bihar Diószegi birtoknak az első tulajdonosai, első birtokosai a Gutkeled nemzetség dorogi ága volt, ezek után a zólyomiakat találjuk a birtokosok között, majd később a Forgács és a Makó családokat. A 17. század végén megjelennek itt a Liechtenstein hercegek, később a Sternbergek, és a 19. század elején szerzik meg a Zicsiek, pontosabban gróf Zicsi Ferencről beszélünk. A mai kastélyt azt egy császári tábornok építette valahol a 18. század elején, és az a mai alakját azt végül is a 19. században kapta a Zicsieknek köszönhetően. És a Zicsiek bihardiószegi tagjai közül érdemes megemlíteni még Zicsi Ferencet, aki Fiumei alkormányzó volt, a helytartó tanács ideiglenes elnöke, később pedig Nógrád vármegye főispánja, majd pedig 1874 és 79 között a monarchia konstantinápolyi képviselője. Az ő gyerekei közül József, aki országgyűlési képviselő és első Fiumei kormányzó volt, illetve Ágost, aki persze amellett, hogy országgyűlési képviselő, ő is Fiumei kormányzó volt az 1880-as, 1890-es években, és több külföldi utat tett, például járt Kelet-Ázsiában, járt Észak-Amerikában, és hát ezeket a tapasztalatokat megírta különböző korabeli lapokban. A kastély az 1930-as évekkel kezdődően Vincellér iskola lett, és hát ezt a szerepet töltötte be egészen 1965-ig. Ezután mezőgazdasági központként működött, majd különböző vállalkozások használták az épületet, és hát szép lassan a kastély romos állapotba került. 2007 és 2013 között a helyi önkormányzatnak sikerült felújítania a kastély egyik részét, egyik szárnyát, és ott pedig egy múzeumot berendezni, remélhetőleg, hogy sor kerül a kastély többi részének a felújítására is.
Történész úr, az aranyosmedgyesi várkastély történetében az erdélyi fejedelmektől Teleki Samun keresztül II. Károly királyig több tulajdonosa is volt.
Az aranyosmegyesi Lónyai kastély helyén már úgy tűnik, hogy 1200-as évek végén egy vár állt. Állítja ezt egy oklevél, amelyet azonban a szakemberek hamisnak tartanak, és úgy gondolják, hogy egyáltalán egy más várra vonatkozik ez az információ. Ami a birtokosokat illeti, azt tudjuk, hogy a pók nembéli móricok kezében volt a középkorban, és maradt egészen 1490-ig. A kastély első említésére 1484-ben került sor. Később a birtok a bátoriak, majd pedig a lónyaiak kezébe, tulajdonába került. A kastély mai kialakítása igazából Lónyai Zsigmond nevéhez kapcsolódik. Az 1630-as években erre emlékeztet a beárat fölött egy latin nyelvű emléktábla. Ha már itt vitatkoznak a művészet történészek, hogy itt egy újjáépítésről van szó, vagy egy új kastély építéséről lenne szó. Lónyai sáncokat, bástyákat, felvonóhídakat építetett, 1643-ban pedig Lónyai Annára, Kemény János fejedelem feleségére szállt a birtok. Később, 17. század végén, illetve a 18. században különböző családok tulajdonába került, sőt előfordult az is, hogy több család birtokolta egyszerre magát az épületet, így találjuk aranyosmegyes birtokosai között a Veselényeket, vagy éppen a Telekieket is, tehát már a 18. században, és ezeket a családokat találjuk aranyosmegyes birtokosai között a 19. században is. Az első világháborút követően változik a helyzet, nem igazán tudom, hogy hogyan, de a román királyi család tulajdonába került, pontosabban Mária királynéről van szó, tehát első Ferdinánd feleségéről, aki továbbadja a kastélyt fiának, a későbbi román királynak, II. Károlynak. És ő marad a tulajdonos a II. Világháborúig, ezután magyar állami tulajdonba kerül. 1941-ben a Műemlékek Országos Bizottsága megkezdi felújítását Lux Géza tervei alapján. Erről még különben filmhíradó is létezik, ezt meg lehet tekinteni, meg lehet keresni az interneten, és ez azért is érdekes, mert megtudjuk, hogy ekkor a magyar állam úgy döntött, hogy hivatalosan műemlékké nyilvánítja az aranyosmegyesi kastélyt. A felújítási munkálatok azonban félbeszakadtak a világháború végén, ugyanis 1944-ben az átvonuló hadseregek súlyosan károsították, sőt felgyújtották az épületet. Úgyhogy ettől a pillanattól kezdve egy romos épületről beszélünk, egy romos és egyre romosodó épületről beszélünk, amely továbbra is állami tulajdonban van, viszont a felújításával gondok akadnak. A helyi önkormányzat többször is kijelentette, hogy nekik erre nincs anyagi fedezetük, nem tudnak olyan pályázati lehetőségeket elindítani, amelyek ahhoz vezetnének, hogy a kastélyt felújítsák. Tehát ettől a pillanattól kezdve a kastély felújítása elég nehézkesnek tűnik.
Ma még az Élesdi kastély történetéről, történelméről is beszélnie kell.
A település, tehát Élest település egykor a Sólyomkői vár tartozéka volt, és a 19. század elején került a Batthyányak tulajdonába, pontosabban gróf Batthyány József és neje Lázár Annáról van szó. A művészet történészek úgy tartják, hogy talán ők lehettek a mai kastély megrendelői, kastély építését valahol az 1830-as évekre teszik. Batthyány Józsefnek a fia ugyancsak József volt, aki Moson vármegye főispánjaként tevékenykedett, és később Jász Nagykun Szolnok vármegye főispánja lett az 1880-as évekbe. De talán nem is ez a fontos, nem is feltétlenül ezt szeretném kiemelni, hanem a családját, ugyanis Batthyány Luizával kötött házasságából több gyereke született, és ezek közül László megörökölte a Batthyány Stratman hercegi címet. Tehát ő az a Batthyány Stratman László, akit később a szegények orvosaként emlegettek, és akit később boldoggá avattak. Az élesdi birtok az nem a herceggé avatott László tulajdonában maradt, hiszen ő főleg nyugat-magyarországi birtokok tulajdonosa lett. Az élesdi birtok az Batthyány József és Batthyány Luiza leányára, Vilmára szállt, és az ő kezével Bethlen Aladárra, tehát gróf Bethlen Aladárról van szó. Tehát ettől a pillanattól kezdve a Bethlen családot találjuk Élesden. Ők különböző átalakításokat végeztek a kastélyon, tehát ahogy a kastély nekünk ma megjelenik, ez már viszont Batthyány Vilma és gróf Bethlen Aladár műve, ezek az átalakítások valahol az 1890-es évekre tehető. Az impériumváltás után itt is váltás történt, ami a birtokosokat illeti. 1920-ban Jakob Samuel pap vásárolta meg az ingatlant, 1939-ig a kastély egyik szárnyában ortodox istentiszteleteket tartottak. Később az államosítás után a rajoni néptanács székhelye lett, majd pedig kórházként kezdett el működni, mai napig is kórház működik benne, 2007-ben újították fel az épületet, hát fogalmazzunk úgy, hogy nem feltétlenül szakszerűen.
Befejezésül következzen a Mezőtelepdi kastély története is.
Mezőtelepdi kastély történetével kapcsolatosan nagyon-nagyon nehéz pontos adatokat elmondani, sajnos a kastély története kevésbé ismert. Azt el tudjuk mondani Mezőtelegről, hogy a Csanád nemzetség birtokainak központja volt, sőt monostoros helyként szolgált. Tudjuk azt, hogy 1335-ben Csanád ércsek ferenceseket, ferenc rendieket telepített ide, és tudjuk azt is, hogy 1503-ban Toldi János Telekd városában levő úgy magyar, mint Oláh jobbájterkét 24 aranyforintért elzálogosította Telekdi Istvánnak, és így jelennek meg a telekdiek a település történetében. Például a reformáció idején Telekdi Miklós és Mihály osztozkodtak a kolostor javain, birtokain és ugyanakkor kincsein. Ferencesek azok 1561-ben hagyták el itteni kolostorukat. A történészek gondolják, hogy a községben létezett a Csanád nemzetségnek a várkastélya is, hiszen ugye ennek a nemzetségnek az egyik ága vette fel végül a Telekdi nevet, de megtaláljuk itt birtokosként például a Nagy Mihályi családot, Bekes Gáspárt, vagy éppen a Csákiakat. A 18. században nagyon-nagyon sok családnak volt itt birtoka, tehát voltak itt kornisok, miskolciak, hallerek, tehát egy ideig a 18. század végén a gróf Haller család egyik ágának a tulajdonában van a kastély és a birtok egyik része. A 19. században pedig a Brachfeld család lett a tulajdonosa a Mezőtelegdi kastélynak és a Mezőtelegdi birtoknak. Ők 1887-ben magyarosították nevüket, és a Brachfeldből újra telegdi lett. De hát ugye nem szabad összetéveszteni ezt az újkori telegdi családot a középkori telegdi családdal. Tehát a Brachfeld, illetve telegdi család maradt a tulajdonosa a kastélynak az államosításig. Borowski Samu Bihar megyéről írt monográfiájában két mondatot említ a telegdi kastély berendezéséről. Ő azt írja, a tulajdonos érdekes és gazdag könyvtárában számos nagybecsű régi mű található. Úgy szintén megvan itt a legrégibb országgyűlési naplók ritka teljességű gyűjteménye. Kastélyhoz szép park tartozik. Na hát a kastélyba ma iskola működik. Egyesek tudni vélik azt, hogy a család leszármazottai lemondtak a kastély visszaköveteléséről, ha azt továbbra is oktatási célokra használják.
A mai erdélyi mesélő kastélyokból ezennel sem maradhatnak ki a végső következtetések.
A zicsiek kastélyai közül a Magaslaki vadászkastélyt Zicsi Jenő építette, a Körösgényi pedig a 20. század elején kapta mai alakját Zicsi Ödönnek köszönhetően. A Bihar-diószegi Zicsi kastély, habár a 18. század elején épült, mai formáját a 19. század elején kapta, amikor a zicsiek tulajdonába került. Aranyos megyes várkastélya Lónyai Zsigmondnak köszönhetően épült, vagy épült újjá az 1630-as években. Sajnos keveset használták, hiszen utána több birtokosa is volt, a teleki, a veselényi családok. Később a román király család tulajdonába került, 1941-ben pedig Lux Géza kezdte el restaurálását, de a háború végén romossá lett. Élesden a Batthyányiak építkeztek a 19. század elején, ma ez az épület kórházként szolgál, és végül is Mezőtelegden a kastély mai kialakítása a 19. század közepére tehető. A telegdiek mellett birtokosok voltak a hallerek, a miskolciak vagy a kornisok. Ez az épület ma iskolaként szolgál.
Történész úr, köszönjük, hogy ma is itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, és egy hét múlva a Bánság kastélyaival ismerkedünk.
Kedves hallgatók, az erdélyi mesélő kastélyok percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan átadjuk a stúdiót, elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.